Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és hát jön a draft. Most mondjuk úgy, hogy ez a lélektani határ, amikor a testpecségből átváltunk mi is fantasy üzemmódba, ugyanis mondhatjuk, hogy most már tényleg kezdődik a fantasy szezon. Miért? Hiszen tisztulnak a depth chartok, és ez nekünk nagyon fontos. Most jön a 2021-es évnek a draftja. Elgondolkodható egy draft, úgy gondolom. Én mondjuk nagyon-nagyon-nagyon sok remény nem fűzök hozzá. Ettől függetlenül azért még az általunk elképzelt és jelenleg ismert depth chartokat jelentősen átírhatja egyes pozíciókon. És hát önmagában már ez a téma, ez nagyon nehéz. Újoncok, fantasy. Fú, hát nagyon meg tudjuk magunkat égetni, főleg akkor, hogyha mondjuk olyan ligában vagyunk, Keepers ligában, ahol mondjuk lehetőség van újonc draftra, sőt pikeket tudunk esetleg játékosére elcserélni. Árnyalhatja a helyzetet. Mit várhatunk egy újonctól, milyen impaktja tud lenni egy újoncnak, érdemes-e újoncra fektetni bármit is. Hát ezt a több mint bonyolult témát, ezt Gergővel fogom beszélni. Szia, Gergő!
Sziasztok!
És Csongorra. Szia, Csongor!
Sziasztok!
Srácok, szerintem nyissuk ki rögtön Pandora szelencéjét. Szerettek-e, vagy szoktatok-e újoncot draftolni?
Hogy válaszoljak erre? Szoktam újoncot draftolni, de nem mindig szeretek.
Én szeretek újoncot draftolni, ha futó. Én így tudnám legjobban elmondani a gondolataimat erről röviden.
Jó, hát persze itt mi nem fogunk ezzel megállni, tehát nem zárjuk le itt ennyivel a műsorunkat. Ettől függetlenül én amúgy személy szerint annyira nem szeretek egyáltalán újoncot draftolni. Készültek ugye ezzel kapcsolatban tavalyi nyáron elég mély elemzéseink, ahol megnéztük, hogy milyen impact, fantasy impactja tud lenni egy újoncnak. És szerintem, srácok, ami a leginkább zavaró egy újoncban, és nyugodtan cáfoljatok meg, hogyha szerintetek ez a feltevés nem igaz, hogy hát nem a tehetségem múlik az, hogy milyen fantasy impactja lesz valakinek. Én úgy gondolom, hogy ne a tehetséget keressük, mert tavaly sem Justin Jefferson volt a legtehetségesebb wide receiver ebben a klasszban. Viszont ő került arra a helyre, ahol mondjuk egy Stephon Diggs utáni űrt kellett betölteni. És így logikus volt, hogy meg lesz a volumen, és talán neki volt a lehetőség arra, hogy ez egy kompetensebb irányítóval tudjon együtt dolgozni, aki ugye itt Cousins volt jelen kontextusban. Tehát úgy gondolom, hogy amikor irányítót vagy újoncot, tehát úgy gondolom, hogy ha újoncot draftolunk, akkor mindenképp figyelembe kell vennünk, hogy milyen csapatba került, és hogy milyen szerepet szánnak neki, ami talán felül is írhatja az általánosan vélt tehetségét egy adott, úgymond, draft prospektnek. Erről mit gondoltok, srácok?
Én egyetértek. Természetesen számít az, hogy milyen tehetséges egy játékos, mert ha nem elég ügyes, akkor nem fogja kihasználni az elé letett lehetőséget. De nagyon-nagyon sokat számít, és többet is számít az, hogy milyen környezetbe kerül. Kettő dolog van, ami szerintem nagyon fontos, hogy mekkora a potenciálja, most egyértelműen inkább a támadó játékosokról beszélünk, mekkora a potenciálja annak az offense-nek, ahova ő kerül, illetve mennyire hiányposzt az, ahova ő kerül. Tehát, hogyha egy csapatnak mondjuk nincsen slot receiver-e, és egy ekte slot receiver-t húznak drafton, és jó az irányító, akkor vélhetően jó fantasy teljesítményre számíthatunk nála. Ha viszont egy futót húznak egy olyan csapatba, ahol már megvan az első számú futó, akkor hiába nagyon jó ez a másik futó, akit most drafton elvittek, maximum egy committee-t tud elérni az első évében, így nem lesz olyan értékes. De nagyon számít az, hogy mi az a környezet, ahova bekerül.
Én is ezzel teljes mértékben egyetértek. Azért mi nem hetedik körös újoncokat szoktunk draftolni egy-egy fantasy szezonban, szóval mi egyértelműen rámegyünk a tehetségre, de egy elsőkörös Justin Jefferson és egy elsőkörös Henry Ruggs között mi nem látunk nagy különbséget, sokkal inkább azt látjuk, hogy milyen kultúrába kerültek bele, milyen hiányposztra érkeztek, és ez a legfontosabb szerintem is egy újoncnál, a hiányposzt, és hogy neki mennyi labdát szánnak. Ez nyilván egy újonc kezdő irányítónál mást jelent, és ott látszik talán fantazi pontokban leginkább a tehetségbeli különbség, de egy irányító is egy gyenge fal mögött nem fog tudni nekünk jó pontokat hozni.
Így van, és hogyha már választhattok, és mondjuk lehetőség van, és mondjuk a tavalyi tapasztalatokat nyugodtan elővehetitek, melyik az a pozíció, amit úgy gondoltak, hogy érdemes akkor, hogyha már muszáj valakit megcéloznunk, akkor draftolni az újoncok közül?
Ezt Csongor már mondta, és én egyet kell, hogy értsek vele, ez szerintem a futó pozíció. Hogyha egy nagyon tehetséges futó bekerül egy olyan szituációba, ahol egyértelműen magáévá tudja ragadni a kezdő pozíciót, és azt is kinézzük belőle, hogy egy committee-t le tud úgymond gyűrni, tehát nem csak egy committee-vé tudja alakítani azt a backfieldet, hanem ő lesz az alfa hím, akkor szerintem azzal tudunk a legtöbbet nyerni. És egyébként én úgy gondolom, hogy most, ahogy itt ülünk, meg tudom mondani azt, hogy ki lesz az első újonc, aki draftolnak a ligák legnagyobb többségében, hogyha az megtörténik, az a draft a valóságban, az NFL-ben. Ugyanis szerintem, hogyha Najee Harris-t ledraftolja a Pittsburgh, lehet egyébként Travis Etienne is, de szerintem Najee Harris-t fogják, ha valakit fognak az első körben draftolni. Ha őt ledraftolja a Pittsburgh, akkor szerintem Najee Harris lesz az, aki az újoncok közül legelőször el kell a draftokon.
Ezzel én is egyet kell, hogy értsek. Ugyanúgy, ahogy tavaly Clyde Edwards-Helaire volt szinte az összes drafton, aki először elkelt fantasy szempontból, szerintem is most az első futó, aki valószínűleg Harris lesz, és hogyha tényleg ráadásul még egy olyan csapatba is kerül, már pedig olyan csapat nem fogja az első körben vagy a második kör elején ledraftolni, ahol nem óriási hiányposzt a futóposzt, mert nyilvánvalóan egyre inkább elértéktelenedik. Így tényleg egy Pittsburgh, egy Miami drafttal szinte biztos vagyok benne én is, hogy Harris lesz az első, aki elkel a fantasy draftokon is.
Ez
én is az RB posztot tartom a legjobbnak. Irányítóból én újoncként, hogyha újonc irányítót draftolok esetleg, akkor főleg lábbal is ügyes irányítóra szoktam gondolni, mert az fantasy szempontból pluszpontokat hozhat, és általában egy újonc irányító, aki jó futásban, az abban bízik, nem inkább a passzaiban, így az egy biztos pont lehet számunkra. Szerintem az elkapók a legnagyobb blue trick ilyen szempontból. Tight endet meg ne draftolj, ha újonc. Nem érdekel, hogy TJ Hawkinson az, aki az új Gronkowski, nem érdekel, hogy Kyle Pitts az, aki a valaha volt legnagyobb tehetség. Nem szabad tight endet újoncként draftolni szerintem, és lehet, hogy tényleg Pitts most ellent fog nekem mondani, és bebizonyítja, hogy már pedig őt le kell draftolni, de egyszerűen szerintem nem érdemes.
Ez nagyon érdekes. Én, amit elmondhatok, egyetértek. Ha 2019 lenne. Egyszerűen az elmúlt években ezeket a nem csak a tapasztalatok, de kicsit az adatok is nekem mást mondanak. És fantaziban, NFL-es szemléletemben nem szeretek annyira kizárólag az adatokra hagyatkozni, viszont fantazi szempontból annál jobban szeretek. És nagyon azt látom, hogy a running back-eknél jó első körben draftolt running back, az mondjuk úgy, hogy az egyik legnagyobb esélye ugye annak van, hogy ők jöjjenek be nekünk fantasy szempontból, hogy legyen impactjuk. Viszont törnek előre a wide receiverek. És elmondom, hogy miért. Ugye a wide receivereknél, mivel megvan a committee, most már egyre több az olyan csapat, amelyik szinte már rotálja a wide receivereket, így streamelhető opciót tudunk kapni. De mivel, hogy tavaly megpróbáltam én is a wide receiverekkel mondjuk úgy próbálkozni, bocsánat, a futókkal próbálkozni, és volt nálam DJ Dallas, volt nálam Anthony McFarlane Jr., LaMichael Pirine, Joshua Kelly, Zach Moss, Keyshawn Vaughn, és AJ Dillon második kör még hozzá. Tehát itt voltak ezek a játékosok, nagyon-nagyon sokan próbálkoztak velük, majd be fog érni, jönni fog, soha nem jött. Soha nem jött. És ha a wide receivereket pedig megnézzük, azért Jerry Judynak voltak mérkőzések, amikor opciók lehettek, főleg a PPR, half PPR-ban. CD Lamb, Ayuk, T. Higgins, Pittmannek is voltak már azért lehetőségei, de azért őt messze elmaradt, de Laviska Shenault, Chase Claypool, Gabriel Davis, azért itt olyan nevek is jönnek, John Hightower az Eaglesből, tehát Darnell Mooney, olyan nevek is előjönnek, nagyon-nagyon késői pick, Donovan Peoples-Jones, akiket legalább streamelni be tudtuk tenni könyörgöm, amikor jön volt a matchup, vagy sérülés volt. Running back-eknél besült. Besültek a legtöbben. Év végére támad fel egy-egy, Cam Akers, DeAndre Swift csillogott néha, meg Dubbinsnek megvoltak a lehetőségei, de mondjuk pont az első körös Clyde Edwards-Helaire szerintem összességében bust volt.
Igen, főleg azért, ahol húzták, nagyon sokan első körben.
Pontosan.
Egy második körben. Én értem, amit mondasz. Azért gondoltam a futó pozícióra, mert ott lehet úgymond nagyot szakítani, és ott lehet nagy különbséget úgymond a közép mezőnyben lévő futók és az élmezőnyben lévő futók között kialakítani, vagy kialakítják ezt ők maguknak. Tehát ott tudsz nagyot nyerni. Kevés az olyan elit futó, aki rengeteg pontot hoz. De ezt egy újonc futó is tudja, hogyha minden körülmény tökéletesen adott. Hogyha nem egy Zach Moss-ról van szó, aki mellett ott van egy másik futó, és évközben kiderül, hogy nem is fut a csapat, mert majd az irányító fut, meg mindent előre dob. Tehát logikusan nem látunk a jövőbe, nem tudunk mindent megjósolni. Én azért gondoltam a futó pozícióra, mert ott van az a nagy különbség, amit meg tudsz nyerni, és futóként nem olyan nehéz adaptálni az NFL-hez, mint elkapóként. Tehát megkapod a labdát, futsz, megnyílik a lyuk, mész. Logikusan nem ennyire egyszerű az NFL, de sokkal egyszerűbb azt a pozíciót megtanulni NFL szintre, mint egy eszméletlenül bonyolult, egy New Englandi elkapó feladatot. Mikor felállsz a pályára, több rút közül kell választanod, csak amiatt, hogy zónázik vagy emberezik a védelem, attól függően, hogy milyen messze áll veled a corner. Mindent olvasnod kell, és nehezebb beletanulni. Logikusan, például tavaly Jefferson tökéletes helyre került, és több mint valószínű, hogy egy nagyon jó intelligenciával, játékintelligenciával rendelkező elkapóról van szó, bebizonyította, hogy hatalmasat tud robbantani. És igen, sokkal jobban jártál vele, hogyha mondjuk ő draftoltad a 9. körben, vagy 11. mint hogyha Clyde Edwards elért a másodikban. Viszont, hogyha a Clyde Edwards-Helaire nem abba a Chiefs-be kerül, amelyiknek volt egy olyan éve, hogy szintén nem futott semmit, akkor szerintem nagyobb potenciállal rendelkezett volna, vagy nagyobb nyeremény lett volna, mint egy elkapó. Remélem, hogy érthető, amit mondtam.
Világos. Oké, én ezzel egyetértek, tényleg a fit. Nagyon fontos, hogy milyen fit. Oké, srácok, menjünk tovább. Most szeretnék veletek játszani egy picit. És most még szeretnék egy picit segíteni azokon a fantasy játékosoknak, akik mondjuk Keepers vagy Dynasty ligában vannak. És megnézzük a tavalyi újoncokat, hogy kik az, akiket megtartanál, vagy ki az, akit elengednél. És most egy ötfős Keepers lesz. Oké? És azt szeretném kérni Csongortól és tőled, Gergő, hogy ketten rángjátok meg, és üssatok konszenzusra, hogy igen, vagy nem. Oké? Egy választ kérek tőletek, és beszéljétek meg nyugodtan. Én nem fogok szólni, csak várom a válaszotokat. Az első ilyen név, az Joe Burrow.
Oké, csak hogy egyértelmű legyen, tehát akkor Joe Burrow nálunk van, mert akarjuk betartani jövőre.
Így van, ez egy ötfős kit, tehát öt
körből. Az első öt körből valamelyiket be kell áldoznunk Burrowért.
Hát az, mondjuk úgy, hogy igen, tehát megtartod az öt játékos közé, aki ugye az első öt körödet jelenti.
Csongor? Nem tartjuk meg, ugye?
Nem, szerintem se tartjuk
meg. Okay. Azért nem tartjuk meg, mert irányító. Jól gondolom?
Így van.
Okay.
Jó, akkor még egy irányító, Justin Herbert.
Fú, őt szívesebben megtartanám, de még mindig irányító, úgyhogy én nemet mondok, hogyha rábólintasz.
Hát, hogyha most igen mondanánk, akkor azzal kicsit zavarba jönnék én is, úgyhogy maradjunk a nemnél. Így van.
Jó, oké. Okay. Jerry Jeudy.
Hát ez már nehezebb falat, de szerintem a... nem áldoznám rá az ötödik körömet Jerry Jeudyra. Csongor?
Én se. Sutton visszajön, sok fiatal játékos. Úgy tűnik Lockkal vagy Bridgewaterrel vágnak neki. Szerintem nem.
Nem Lockkal vagy Bridgewaterrel, draftolni fognak irányítót, de egy olyan irányítóban sem bízunk annyira. Jó, nem. Mondhatjuk, okay. Hogy nem.
Okay, akkor Brandon Ayuk. Gergő, tudom, hogy ő nagy kedvenced.
Igen. Szívesebben megtartanám, mint Jerry Jeudyt, de itt még mindig nem a válasz.
Meg Jones-szal nem fog szárnyalni?
Meg Jones-szal nem.
Oké.
Okay. Fields-el lehet.
Fields-el lehet. Én se tartanám meg egyébként.
Jó, most itt ezen viccelődünk, de valószínűleg ti már tudjátok.
Igen.
A hallgatók már tudják, mi meg most még itt nagyon nevettünk, ezt azért gyorsan így egyértelműsítem, hogy 4.28-án este vesszük fel az adást, szóval azért kuncolunk itt ezen, mert holnap éjszaka draft, és itt most mi még nagyon abban vagyunk, hogy vajon mi történik.
Oké, akkor mondok egy következőt. DeAndre Swift.
Már meggyőzhető lennék, ha nem a Lions lenne. Az Csongor, ezt ráthagyom, hogy eldöntsd.
Az a baj, hogy a Lions hülye. Már bocsánat. De most odahoztak ugye egy Jamal Williams-et újra, ott van egy Kerryon Johnsonjuk, és ott van még millió futójuk, és sose lehet tudni, hogy kitől mit akarnak. Ugye Swiftet odahozták, hogy egyértelmű első számú futó legyen, döcögött a szezon elején, a végére azért elkapta a fonalat, de hát most, hogy Goff mellett új edzővel mit akarnak, én azért egy Lionsnél nem áldoznám rá az egyik keeperemet sem.
Ha húztak támadó falba, akkor lehet, hogy megtartanám. De ugye ezt még nem tudjuk, úgyhogy most nemet mondunk.
Oké, okay, én most felhozom nektek szerintem a legnehezebbet, és ezután még egy lesz.
Na.
Antonio Gibson.
Simán. Tartjuk, nem, Csongor? Simán, az erős, tartjuk. De megtartjuk.
Simán. Tartjuk.
Lehet, hogy nem is kell ötödik, lehet egy negyedik kör is.
Oké.
Okay. És bőven beáldozható.
Egy utolsó, akit még meg szerettem volna kérdezni tőletek. Mindenképp szerettem volna még egy tight endet is ide rakni, és Kolkmet.
Nem tartjuk. Mindegy, milyen tight endet mondasz, nem?
Hát igen, az a baj, hogy az öt kör az nagyon kevés ahhoz, hogy tight enden gondolkozzunk.
Egyetértek veletek. Jó, szuper. Oké, reméljük, hogy tudunk segíteni azoknak, akik Keepers Ligában vannak egy picikét, de talán még azért nem ez volt az a klassz, ahol tisztán lehet látni azokat a relációkat, hogy kitéri meg feltétlenül megtartani. Azért öt fős Keepersnél azért még legyünk szerintem fokozottan kritikusak, ez az én véleményem. Oké.
Persze.
Akkor a következő lépésben nagyon kíváncsi lennék, srácok, hogy van-e valamilyen olyan rookie, akiről a fantasy szempontból érdemes lenne megállnunk egy picit beszélni. Újonc volt, és első évében olyan impaktja volt, ami mondjuk úgy, hogy ligákat változtatott meg. Külön öröm, hogyha a játékosatok volt, még nagyobb öröm, hogyha borsot tört az orrotok alá, de Kíváncsi vagyok, hogy igen. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok az adott játékosról. Ha olyan játékos, ugye igyekeztünk frissebb és nem olyan rég draftolt olyan játékosokat választani, akiknek mondjuk jelenleg milyen a fantasy értékük, és esetleg, hogyha vagyunk olyan merészek, akkor esetleg beszélni a következő időre vagy időszakra vonatkozó fantasy kilátásairól. Gergő.
Oké. Először is kicsi háttérinfo a hallgatóknak. Az évszám 2016-ban lett meghatározva, tehát, hogy az elmúlt 5 évben. És én nagyon boldog voltam, illetve először elkezdtem gondolkodni, hogy mikor jött az a játékos, akiről majd mindjárt beszélnek, mikor jött. Gyorsan megnéztem az egyik ligának a historiát, a történetét, az előzményeit, és ledraftoltam, ugye, hát ezt tudtam, és akkor jött, és mennyire vicces, hogy a fantasy oldalon kerestem meg azt, hogy ő mikor kezdett el játszani, nem pedig beírtam a keresőbe egyszerűen a nevét. Hát igen, ez egyfajta betegséget tükröz. Nem baj. Szóval az én emberem az Dak Prescott. Ahogy már most az adásban beszéltünk róla, újonc irányító draftolni, Lutri, én azt mondom mindenkinek, hogyha valaki újonc irányítót akar draftolni, legyen akármennyire beharangozva, legyen mellette egy másik irányítód bedraftolva. Nálam ez így is történt, volt egy első számú irányítóm, és másodiknak ledraftoltam, tizenvalahanyadik körben Prescottot, de ilyen 12-13, mondjuk egy 8 fős ligában. Biztos voltam benne, hogy szinte senki nem fogja ledraftolni, azzal együtt sem, ugye, hogy Romo lesérült, és kiderült, hogy Prescott lesz vélhetően a kezdő irányító. Viszont én láttam az összes preseason meccsét, kicsi háttérsztori, hogy akkor még vendéglátásban dolgoztam, úgyhogy hajnalban nyugodtan fent lehettem, mert nekem akkoriban ilyen 11 és 1 óra között kezdődtek el a napjaim. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy láttam az összes meccsét Dak Prescottnak, és én el voltam ájulva tőle, sokkal jobb játékosnak gondoltam, mint ami végül lett, vagy lesz, és most sem egy rossz játékos, de nekem lenyűgöző volt, amit ott nyújtott azokon a meccseken, úgyhogy én előre eldöntöttem, hogy le fogom draftolni. Le is draftoltam, és nagyon-nagyon jól jártam vele. Ugye hozott 23 TD-t, dobott 4 interception-t, és passzolt 3667 yardot, tehát ezek a pass statisztikák, és emellé futott még 282 yardot és 6 TD-t. Nagyon-nagyon jól jártam vele. Ő lett végül az első számú irányítóm, és egyébként az 5. legjobb irányító lett 2016-ban az NFL-es ligákban, NFL-es pont számítás alapján, úgyhogy én ennek nagyon örültem. Ezzel együtt senkit nem bíztatok arra, hogy újonc irányító draftoljon, mondom, maximum második számú irányítónak érdekességképpen, úgyhogy be legyél biztosítva, hogy van egy másik irányítód is. Sajnos nem nyertem meg a ligát, de nagyon nagy élmény volt, hogy utána büszkén üthettem minden egyes ligatársam előtt a mellkasomat, hogy igen, én megmondtam, én már a drafton tudtam, nem az első vagy a második hét után húztam fel waiveren, én már a drafton tudtam, hogy Dak Prescott nagyon jó lesz. Úgyhogy ez egy tényleg nagyon jó érzés, és szerencsé is persze, de nagyon örülök, hogy ez velem megesett. Amit a kérdésem második fele, most jelenleg a sérülése után, hogyha felgyógyul, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jól fog teljesíteni ezzel az elkapó gárdával és Eliottal, úgyhogy szerintem Dak Prescott ki fog menni minden drafton jövőre, kivéve azokon, ahol nagyon-nagyon félek a sérülésétől.
Szerintem is Prescott ugyancként nagy húzás volt, és most is egyébként jó húzás lehet. Sérülésből visszatérve a Dallas támadósora szerintem a liga egyik legjobbja, ezt Prescotttal mindig megmutatják, aztán a védelem könnyen lehet, hogy kap 40 pontot, miközben ők épp csak 30-at szereznek egy rosszabb napjukon. Így tényleg ilyen elkapógárdával, Eliottal, egy felépülő Prescottal, az irányítónak a értéke fantasy szempontból szerintem elég magasan van, úgyhogy valóban jó választás lehet Prescott jövőre is, és remek választás volt újoncként is.
Hát az, hogy ezt újoncként letapogattad, vagy egy újonc Dak Prescottot sikerült leszkautolnod, azért szerintem a Fair Liga leigazolt volna azután Gergő. De az, hogy fantasy szempontból ezt meg merted húzni, ez nagyon, nagyon, nagyon durva. És szerintem nagyon-nagyon sokakat meg is lepett, és tényleg azért összességben jól működik Prescott szerintem a Cowboys-ban, azt adom. És hát ez a Cowboys offense, ez főleg McCarthy, valaki ezért imádja az irányító, itt nem fog lelassulni. Szóval Prescott egy jó pick lesz jövőre nagyon. Belegondolva, hogy ezért nem volt egy korai húzás irányítóként, ugye a drafton, azért ezt meg is kell nekik adni, hogy azért egy undrafted free agent Romo után egy ilyen late pick Prescott-tal a Cowboys azért egész jól le tud lavírozni. Azért ez nem
Igen.
semmi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen zsíros szerződés után azért mire számíthatunk Prescott-tól. El tudja-e vinni őket egy Super Bowl környékéig legalább? Oké, nézzük meg, Csongor, neked ki volt a picked?
Én egy friss pickkel jövök, egy a tavalyi draftról. Nem meglepő módon, ahogy korábban is mondtam, egy futóval, hogy egy kicsit fényezem magam, tavaly 5 ligában indultam, abból 2-t megnyertem. És az egyik ennek a futónak és egy másodéves futónak, David Montgomery-nek köszönhető. Ez a futó pedig nem más, mint Jonathan Taylor, az Indianapolis Coltsnak a futója. Tavalyi drafton 2/41-es pick volt. A Wisconsin Egyetemről érkezett, ahol azért ott tanult James White, Melvin Gordon, vagy akár az Eagle Super Bowl hőse Corey Clement is, mint futójátékos, így várható volt, hogy Taylorból jó futó lesz. Őt draftolták le egyébként harmadikként 2020-ban, és bár ugye ott volt mellette Marlon Mack, akinek volt egy 1000 yardos szezonja előtte, de azt tudni lehetett, hogy Frank Reich már az Eaglesnél és utána a Coltsnál is szerette rotálni a futóit, viszont mindig volt az Indianapolisnál egy RB1, aki megkapta a snappeknek mondjuk a kétharmad részét, szóval azért a nagy részét ő vitte el, aki ugye korábban megvolt, de hát én úgy gondoltam, hogy nem véletlenül draftol második körben futót egy csapat, őt mindenképpen első számúnak szeretné a jövőben. Tavaly draftomon a 7. körben vittem el Taylort, ő volt egyébként a második Edwards Helier után, akit újoncként draftoltak, és meglepő, vagy nem meglepő módon utána a 10. körben ment ki, szóval később is, mint Taylor. Ráadásul nekem hatalmas szerencsém volt, ami Macnek nyilvánvalóan szerencsétlensége volt, és senkinek nem kívánjuk ezt, de Mac az első meccs első snapjein kidőlt az egész szezonra. Én dörzsöltem a tenyeremet, de hát Taylor azért nem nagyon robbant be. A második héten volt egy 100 yardos meccs, de utána a 20-30 yardokat hozta, és hát én is padoztattam. Szerencsére nem dobtam ki, ugyanis a 11. hét után megállíthatatlan lett Taylor. Hirtelen minden elkezdett klappolni a Coltsnál, az egyébként szerintem remek támadófal mögött hihetetlenül jó második fél évet futott, és a playoffban pedig, bár nem gondoltam volna, de a Taylor Montgomery páros nyerte meg nekem azt a ligát. Taylor egyébként a 17. héten, ami ugye a legtöbb ligában már nem számít, itt se számított, de akkor meg 250 yardot és 2 TD-t hozott a Jacksonville ellen, szóval tényleg megállíthatatlan volt. Nyilván szerencsém is volt a sérülésekkel, de én úgy érzem, hogy tényleg futóposzton lehet elhozni rookie-t, aki akár megbízható remek pontokat hozhat neked. A jövőre nézve nem hiszem egyébként, hogy Taylornak a megítélése változni fog a Coltsnál, bár Mac-et visszahozták veterán minimummal, de szerintem Taylor sokkal jobb futónála, így én bátran ajánlom bárkinek, hogy draftolja le Taylort a akár jövőre is.
Jól jártál Taylorral, főleg így az alapszakasz végére és a rájátszásra, úgyhogy ez egy nagyon jó kis pick. Büszke lehetsz magadra. Szerintem is jó lesz a jövőben Taylor, és azon kívül, hogy Csongort meg tudom még egyszer dicsérni, hogy milyen ügyesen kihúzta, én nem sok ligámban volt nálam. Talán az egyik ligámban egyébként elvittem a drafton, de könnyen lehet, hogy a kezdeti nehézségek után én meg is váltam tőle. Most nem tudom pontosan felidézni, ne haragudjatok. Aminek nagyon örülnék, hogyha jövőre Jonathan Taylor egyértelmű első számú elkapó lenne, mert akkor a meccs előtti elemzéseinkben, amikor a fantasy potenciált nézzük, ha megint mindig rám jut a kolc, nem lennék olyan nehézségben, mint a tavalyi szezonban végig, hogy 5 héten keresztül, vagy 6 héten keresztül mindig én elemeztem a kolcot, és mindig elmondtam nagyon magam, most ez a futó lesz. Ő lesz nagyon jó. Hát mondjuk 5-ből 2-szer lehet bejött, lehet csak egyszer. Úgyhogy remélem Jonathan Taylor egyértelmű első számú futó lesz jövőre.
Azt gondolom, nem árulok el senkinek se az álságból macskát, hogy a legtöbb műsornak az összetételt az ugye én határozom meg, és tavaly különösen figyeltem arra, hogy a Colts mérkőzésekkel kapcsolatos fantasy start seat feladatot azt Gergő kapja meg, mert mindig nagyon élveztem, ahogy próbáltam megérteni azt a running back by committee-t, ami főleg az év elején és közepén volt az Indianában, és imádtam azokat, Gergő, azokat az 5-10 perces tényleg mély elemzéseket, hogy na most ezen a héten ez tudja, hogy Naeem Hines-é lesz. Nagyon jó, nagyon élveztem, és te mindent megpróbáltál.
Miért izzadtam?
Igen, indigóztad volna a playbookot szerintem, így belopakodtál volna a Colts-nak a stadionjába, és próbáltad volna valahogy megoldani, de egyszerűen képtelenség volt átlátni azt a kacsvaszt. Mindazonáltal Taylor a második fél évben, mondhatjuk már azt, azért előrépett RB1-nek, eltűnt ez a Hines, Wilkins, hogy is mondjam, rotáció, és hát ligákat hozott. Tehát Taylor most 3 név volt az szerintem, aki az év végén a semmiből tudott már így újraéleszteni csapatokat. Amúgy többek között én is így voltam vele. Montgomery, Taylor és amúgy David Johnson. Ezt nagyon szeretném kiemelni. David Johnson az év végén egészen jól teljesített, és hát ez a hármas, ez bajnokságokat tudott hozni. És újonc létére nem voltam annyira optimista Jonathan Taylort illetően, és egy picit óvatos is vagyok vele amúgy. Nekem egy kicsit ez a konszenzus ADP 1.6, 1.7, ez nekem egy kicsit sok. Nem tagadom, hogy Nick Chubb előtt megy ki, meg ehhez hasonlók. Nekem ez egy picit sok. Én egy kicsit úgy gondolom, hogy elszállt az ára, és szerintem ez az aktualitásoknak az avaró hatása van Taylor miatt. De mindenképp jó pick, és jövőre mindenképp menni kell Taylorral, úgy gondolom, és még talán jobb másodév is várható tőle, egy kicsit mobilisabb irányítóval, mint mondjuk Wentz, tehát lehet, hogy egy picit a tackle-ök meg stb. Jobban kell, hogy fókuszáljanak Wentzre, főleg azért, mert hát Rivers nem azért, nem arról volt híres, szerintem egy szobor is lehetett volna, egy szobornak a mozgásához tudnám a Rivers féle mobilitást hasonlítani, és ez azért nem segíti a futót sem. Tehát szerintem egy jó éve lehet Taylornak, viszont nagyon óvatosan szerintem ez az első kör közepi pikkekkel. Már ott, ahol most értékelik, szerintem az egy picit reach, és ezért még mindig szerintem a stabilabb padlójú játékosokat kell keresgélni, én ezt úgy gondolom. Oké. Okay. Akkor én is hoztam egyet, ez pedig Alvin Kamara. És hát ő ugye ez a bizonyos 2017-es klassznak a tagja. Miért mondom azt, hogy bizonyos 2017-es klassz? Hát, srácok, emlékeztek arra a klasszra? Running back szintjén? Mondok egy pár nevet, jó? Fournette, McCaffrey, Cook, Mixon, Kamara, Hunt, Ezek az összes running back, akik draftoltak sorrendben. James Conner, Cohen, hát őt mondjuk fantasy szempontból még megemlíteni sem szeretem a nevét, Marlon Mack, Aaron Jones. Szóval, hát ez egy impozáns running back klassz volt. És itt a harmadik körben húzták ki Alvin Kamarát. Oké. Mit lehet rá mondani? Mit mondjunk ilyenkor Alvin Kamarára? Hát ő ugye egy Tennessee-ről érkezett futó. Én úgy gondolom, hogy ő úgy érkezett ebbe a ligába a harmadik körben, hogy nem mondom azt, hogy meglepetés volt, mert mondjuk college levelben is nagyon jó számai voltak, viszont sokakat meglepett, hogy a Saints a harmadik körben elhozta Kamarát. Miért? Azért, mert a New Orleans Saints 2017-ben rendelkezett már kettő nagyon jó futóval. Mark Ingram, Adrian Peterson, és ide került be Alvin Kamara. Tehát ezt dolgozzuk fel, hogy egy Adrian Peterson és egy Mark Ingram mögé került be Alvin Kamara. Oké, nagyon szuper. Elindult az év, és már gyakorlatilag az első meccseken, amikor még azért szerintem nagyon-nagyon kevesen vártak Kamarától nagy évet, tehát feltételezem, hogy még inkább waiveren volt ebben az időszakban, ha jól emlékszem, hirtelen egy semmiképp sem impozáns első mérkőzéssel kezdett, ahol 7 futásból 18 yardot szerzett csak, de azt már akkor lehetett látni, hogy az elkapásokban nagyon erős. És már a második meccsen már megjövett a volumen, 51 yard elkapás, és szépen elkezdte növelni, míg nem elérkezett szerintem a harmadik hét, a legfontosabb, ami az első touchdown meghozta. És Kamara onnantól berobbant. Tehát a harmadik héttől már a negyedik héten megvolt a 10 target, 10 elkapás, és onnantól fogva már csak a robbanás volt. És jöttek a touchdownok, rengeteg elkapás, sok futási lehetőség, ugye ott azért Mark Ingram mindig elvitte, és hát egyszerűen mindenki Kamarát akarta. Ugyanis ő és Hunt egyszerűen felégette a ligát. Egyszerűen mind a ketten újonc létükre, harmadik körösként berobbantak, nem volt rá jobb szó. És hát a Saintsnél ugye Adrian Peterson ki is kopott elég hamar. Azért tudjuk, hogy 4 mérkőzés után a Cardinalsnál talált új otthonra, tehát egy Adrian Petersont zavart el onnan Kamara. Ez szerintem fel kell dolgoznunk, hogy ez egy milyen név volt az, akit Kamara kitúrt ebből a csapatból. És hát mit lehet még ezt hozzátenni? Év végén Kamara negyedik lett pozícióján, standard pontozás szerint, 239 ponttal, persze ez PPA-ban már 320 pont, tehát ez több, mint jó, és akkor már harmadik, és akkor csak Le'Veon Bell és Todd Gurley előzte meg. Szóval, bárhogy is nézzük, Kamara ott ugye playoffig vitte, hát és hozzásegítette a Saints-et, hogy playoffig kerüljön, ugye ott volt ez a bizonyos Vikings elleni mérkőzés, ami egy hatalmas nagy Diggs touchdown-nal lett megfordítva, ugye ott, amikor a cornerback mondjuk úgy, hogy egy furcsa döntést hozott, és most tényleg úgy gondolom, hogy ez Kamarának egy olyan szintű berobbanása volt a ligába, ami szerintem, most nem mondom azt, hogy példanélküli, mert ugye vele együtt Hunt is ezt végigcsinálta, azonban Kamara ezt fent is tudta tartani. És 2017 óta, mióta itt van a ligában, érdekesség Kamaráról, még nem volt 1000 yard felett. Se futásban, sem elkapásban. Viszont még egyikben se volt 500 alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon stabil, nagyon jó, nagyon komplex játékosról beszélünk, aki azért mondhatjuk úgy, hogy gerince ennek a Saints játéknak. Fantasy szempontból, főleg PPR, half PPR designban kulcsjátékos, nem kérdés az első kör, csak az irányító miatt szerintem kérdés hogy az 1-2-be befér-e, de még Reach-nek se tűnik egy Kamara 1-1. Ettől függetlenül én tényleg úgy gondolkozom Kamaráról, hogy abban az évben, hogy a semmiből érkezett Hunt-tól, és ott gyakorlatilag game changerként tudott integrálódni bármelyik csapatba. Ez szerintem példanélküli, hangsúlyozom, Kamara az a játékos, akit még soha nem sikerült megszereznem egyetlen egy csapatomba sem.
Kamara az a játékos, aki sok ligának a döntőjét unalmassá tette tavaly. Emlékezhetünk, hogy egy csütörtöki karácsonyi mérkőzésen sikerült 6 TD-t szereznie, és hát igen, voltak, akik nagyon boldogok voltak karácsonykor, voltak, akiknek meg hát, ha úgy vesszük, nem ajándékot, hanem virgácsot hozott a Jézusok a Kamarával együtt, és szerintem is ez a srác, amire képes, az valami hihetetlen. Valóban half PPR, PPR ligákban, ha én McAfee-n tudnék még gondolkozni, de szerintem Kamara még lehet, hogy nála is jobb. Egyetlen egy kérdés merül fel bennem a jövővel kapcsolatban, hogy Drew Brees nélkül mire lesz képes, mert az adottságai megvannak, és nyilván nem Taysom Hill-es, nem a Taysom Hill-es mérkőzéseket kell szemügyre venni, de azért Winstonnal se vagyok benne biztos, hogy meg lesz ugyanaz az összhang, mint Brees-szel, ennek ellenére Kamara biztos, hogy rengeteg pontot fog hozni nekünk a konyhára.
Szerintem mindent elmondhatok Kamaráról. Egy dolgot emelnék még ki, hogy élmény nézni, ahogy játszik. Az a sebesség, amivel ő közlekedik a pályán, illetve az az ütemváltás, azok a testcselek, tehát fantasztikus, tényleg, tényleg élmény számba megy nézni, amit produkál. Nálam második PPR ligában, standardben valószínűleg inkább harmadik, negyedik. Nálam CMC az első a PPR ligákban, ez egyért. Telmű, vagy most úgy gondolom, hogy CMC-nek kell az első számú futónak lennie, aztán Kamara jön második helyen. Vagy mit lehet tőle várni a jövőben? Igazából Csongor nagyjából lefestette, én azt emelném még itt ki, hogy azért Winstontól nem félek. Ha Winston lesz az irányító, szerintem néha azért a checkdown passzokat is meg fogja látni, illetve azért Kamarát egész sok fajta és féle útra el lehet, rútra el lehet küldeni, és igazából Winston lesz az irányító. Nem hiszem, hogy ne így lenne. Illetve tavaly már a meccseik vége felé megvolt az összhang, és hozott Kamara pontokat az utolsó meccseken, amikor nem Breeze-el játszott együtt, úgyhogy szerintem ez annyira nem hátráltat. Én simán a mostani helyzetben úgy gondolom, hogy az ő második helye PPL ligában az be van betonozva.
Egyébként ilyen szempontból szerintem az IDP ligákban sem lehet rossz Kamara, hiszen Winstonnak a 30-40 interceptionja után lehet, hogy ő is egy-két tekült össze fog hozni nekünk.
Jaj. Amúgy ami érdekes volt, szerintem Kamarából senki nem láthatta előre. Tehát nem volt jele, hogy ő ekkora durranhat. Amikor beülsz egy AP, meg egy Ingram mögé, azért, hogy te mondtad, Prescottnál lehetett látni off-seasonban, stb. Mégis egy Cowboys irányítóról. Így van, meg egy Cowboys irányítóról beszélünk. Valamint, tehát Taylornál pedig ugye hát az volt, hogy egy olyan volumenű futásról beszéltünk, hogy nem, mindenki érezte, hogy nem Hines meg Wilkins lehet az, akit viszi majd a kandra. Tehát ilyen meg volt a kérdés, de hát Mac-ről meg tudtuk, hogy ezért nem egy elit futó, és rajta úgy érdemes volt feldobni ezt a bizonyos érmét, viszont Kamara így a semmiből érkezett, és úgy gondolom, hogy ez az, ami miatt különösen meglepő volt, és hogy egy ennyire jó újoncévet tudott hozni.
Igen. Igen, ugye megdicsértetek itt a Prescott pick miatt, de hát azért akkor még ott volt egy Dez Bryant. Hirtelen akartam mondani. Igen, köszönöm, egy Jason Witten. Tehát azért ott voltak célpontok, egy nagyon jó kis helyre került be Prescott, úgyhogy szerintem nem sokan merték ezt meghúzni, de nem volt akkora szakítás, vagy akkora vállalás, hogy úgy mondjam, egy késői kört megért, viszont kamarát szerintem tényleg nem látták jönni, és ahogy te is mondtad, hát egyértelműen ő túrta ki, üldözte el, de nem kell ilyen durván fogalmazni, egyszerűen kijátszotta Adrian Petersont. Lejátszotta a pályáról, ezért kellett elmenni a másik. Meg azért, mert ugye Adrian Petersonnal ott valahogy az összhang Sean Paytonnal nem működött, de biztos vagyok benne, hogyha nincsen Peterson mögött egy ilyen stabil teljesítményű újonc, akkor nem küldik el.
Meg utána könnyű szívvel nem hosszabbítottak szerződést Ingrammel is, úgyhogy valóban Kamara egyértelműen felnőtt a feladathoz.
Na, köszönöm szépen, srácok, akkor, hogy ezt átbeszélhettük. Nagyon kíváncsiak, hogy ki lesz ennek a draftnak a kamerája, Jonathan Taylorre, vagy mondjuk Prescottja. Biztos fogunk ezzel erről majd beszélni a draft után. Nagyon szépen köszönöm mindenkit, hogy végighallgatott minket, és nagyon biztatok mindenkit, hogy kövessen minket, kattintson egy lájkot, kattintson Spotify-n a követés gombra, gyertek hozzánk Discordra csetelni, beszélgetni, néha kukkantsatok fel a weboldalunkra. Nagyon sokat jelent nekünk, és ezzel tudtok minket a lehető legjobban támogatni. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Jövünk majd legközelebb is, és valamilyen, akkor már biztos, hogy a draftot fogjuk feldolgozni. Ne felejtsétek el, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!